Jézus világ megváltója, üdvözlét élet adója, megfeszített Isten ügya, szent keresztet szívem írja, Jézus adj hozzád élet,
Az egyházban való lét legmélyebb gyökere a hit, a remény és a szeretet, amely az új természet fölötti életnek a csírája bennünk. És azt írja Szent Pál a tesszalonikai hívekhez, hogy tevékeny hit, álhatatos, biztos remény és áldozatos szeretet. Mennyire pontos. Igen, az agapau ige létezett a görögbe, de az agapé szó, a főnév az nem. És ez az ige azt jelentette, hogy egy vendéget jó indulattal fogadni. Nagyon érdekes. Ugyanúgy viszont volt három ige is a szeretetre, vagy főnév, az érosz, a filia, meg nem tudom melyik. Mindegyik tulajdonképpen, például az egyik a szülőnek a gyermek iránti gyöngétségét, vagy jegyesek gyöngétségét fejezi ki. Akkor az érosz az inkább férfi és a nő szerelmét, a filia a barátságot, és egyiket se tartották megfelelőnek. Na most ez nem azt jelenti, hogy ezek nem érték. Azért ezt mindig tegyük hozzá, hogy az éroszt, magát a szexualitást is, Isten találta ki. Csak amikor kivesszük az összefüggéséből, amikor darabokra hullik az ember, az a bűn, tehát nem eleve. Tehát mindezeknek megvan a helye az emberi életben, sőt, hát óriás érték, mégis egyik se felelt meg annak, amivel ki akarták fejezni, hogy az Isten Jézus Krisztusban szeret minket. Mert egyetemes, és ugyanakkor végtelenül személyes. Ilyen nincsen. Aztán keletkezésében nem kölcsönös. Egyszer mondja az Úr Jézus azt, hogy barátaimnak nevezzek titeket, de hozzáteszi, nem ti választottatok engem. Nincs kölcsönösség. Mindjárt tisztázza. Szóval egy olyan tiszta, áttetsző beszéd van az evangéliumokban, hogy ez bizonyít. És nem találják megfelelően. És akkor mondja, hogy barátaimnak nevezlek titeket, mert mindent tudtul adtam nektek. Itt lehet, hogy egy utalás lehet Dávid és Jonatás barátságára, mert egy csodálatos szép kapcsolat, ma azt is beszennyezik, mert ez egy csodálatos szép kapcsolat, úgy megszerettem, mint a lelkét. És elárulta neki mindent tudtul adott Dávidnak, hogy az apja meg akarja ölni. Na most Jézus nem egy öldöklő Isten rossz indulatát, hanem azt a mindent súgta meg nekünk, hogy ne féljetek, nagyon szeret. De hozzáteszi, hogy nem ti választottatok ki engem. Ezért egy negyedik főnevet készítenek a görögből, agapé, a szeretet. Na most a krédóban nincs ez a szó, meg az sincs, hogy mi szeretjük az Isten, mert ott az Isten nagy tetteit mutatja be, amelyből következik, hogy hogyan szeret. A teremtés, megtestesülés, megváltás, egyház, végső beteljesedés. Igen, egyébként, mikor Szent Ágostont megkérdezi egy diákonus, kartágói diákonus, Deográciász nevű, ez a neve, hogy Deográciász. Ágoston nagyon szerethette ezt a fiatalembert, mert tollat ragad és egy gyönyörű dolgozatot ír neki. A 80-as években találták meg. Eddig nem volt ismeretes ez. Szerintem pénzes püspök úr belőle doktorált. Fölkapják a franciák, és olyan pedagógiai, pszichológiai remekül, hogy az hihetetlen. Azt írja ez a diákonus, hogy azt írd meg nekem, hogy mit és hogyan tanítsak a katekumeneknek, mert ilyen modernül mondja, mert már unom a saját szövegemet. És akkor megmondja, hogy mit taníts. Isten minden művét a világ teremtésétől az egyházig. De nagy vonalakba, és kihegyezve arra, hogy téged szeret az Isten. Fantasztikus. Ezt tanított a rendvezes feleség. Végig. És arra, hogy szeret az Isten. Nagy vonalakba. Tehát az egész isteni mű azt akarja sugatni, hogy végtelenül szeret. Ugyanakkor hát most már említettem, akkor hadd mondjam meg, hogy mindenre figyel. Például ilyenre, hogyha álltak a katekumenek, akkor ne ültesd le őket, hadd álljanak, mert akkor milyen jó fog esni nekik, hogyha fáradnak már, és mondod nekik, hogy üljetek most le. Akkor azt mondja, hogy az se baj, akkor a szándékok. Na most itt van az abszolút pedagógus. Senkiről nem mond le. Hivatás, nem tiszta hivatása, mit stb. Elzavarjuk a szemináriumból. Nem, nyújtjuk meg neki képzési időt, de azt mondja, hogy például egy fiatalember azért jött be, mert udvarol a kislánynak, aki keresztény akar lenni. Ne zavard el. Beszélj neki úgy, hogy egyedül azért maradjon, akiért érdemes maradni. Ez hallatlan. Hallatlan. Na, és éppen azt látjuk, hogy az ősi oktatásban is ez volt. Isten nagy művei, kiélezve arra, hogy téged szeret az Isten. Hát főleg az Úr Jézus halála. Nem vélet megváltó halálában nyilvánul meg. Nem véletlen ez a szó, ami ide kerül, hogy áldozatos szeretet. Még ezt is hoz, nem csak agapé, hanem még áldozatos is. Most még egy pici kis zárójelet nyitok, hogy ez az első levél, mintha nem tartalmazná a megigazulás témáját, amit Szent Pál mindig tárgyal. És egy egzegéta kimutatta, hogy de igen, csak még nem nevezi így. A hit, remény és a szeretet a megigazulás. Ez a megigazulás, ez olyan, mintha van egy hang, egy á mondjuk, és nem veszi fel, vagy följebb vagy lejjebb. Nem igazodik be hozzá. Vagy ahogyan a rádióba kereső, kicsit előtte, utána van zavaros. Tehát, hogy az Istenre ráhangolódni hogy lehet? És ez egészen biztos, hogy a hit, remény, szeretetbe, mert például az első tesszalonikai 5-8, 5. vers, 8. vers, és Izaiás 59-17, rokon. A görög. Hát ezt most ki kellene vetíteni. Azt mondja Izaiás, hogy felöltötte a hívő ember az megigazulást, mint páncélt, fejére tette a sisakot, az üdvösséget. Azt mondja Pál, öltsétek fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisak gyanánt meg az üdvösség reményét. Tehát, hogy akkor öltözünk be az igaz voltba, az egy másik dolog, hogy erkölcsileg ehhez fel kell nőni. De a megigazulás, az a hiteles, bízó hit és szeretet Jézus Krisztus által az Atyában, a Szentlélek által is. Hát még ebben a levélben, meg hát a többi levél, a római levélben is hit, remény, szeretetet és a megigazulást egybe hozza. Jó lenne ezt a jövő évi nagy protestáns évfordulón végig tárgyalni nekik is. Hogy azért a megigazulás nem csak egy hit, hanem a hit, remény és a szeretet, és annak a gyakorlata. Azt mondja Szent Pál, mivel hát a hit révén megigazultunk, de vigyázzunk, ez nem elég, békében élünk Istennel Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben, a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk, de nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésben kipróbált erény, a kipróbált erényben reménység születik, a remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáraszt szívünkbe az Isten szeretete. Tehát már itt az első levélben itt van az egész szentpáli teológia, megigazultá, Isten gyermekévé azt tesz, hogy megkaptam a természet fölötti életet, de amennyiben már nem csecsemő és nem gyerek, akkor beindul az a három gyökér, vagy egy, de hármas, a hit, remény és a szeretet. Na most testvérek, hogy mi ez a szeretet, hogy így mondjam, elméletileg. Istennek az irántunk való szeretete. Ezt az János első leveléből lehet tudni. Az evangéliumok bemutatják, hogy mit tett értünk az Isten. Vagyis, hogy szeret. Hát János már ott is említi, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte. De a Szent János első levele, amely évtizedek óta vonzott, és ugyanakkor taszított. Nem mertem neki látni, hogy ezt igazába olvassam. Hát úgy, hogy magyarázzam, mert olyan tömény sűrű, önmagába csavarodó állítások tömkelege, hogy messze felülmúlja az emberi beszéd szokásos szintjét. Mert megértéséhez a János evangéliumot nagyon kéne tudni. És mégiscsak belekezdtem. Mert ami vonz, az előbb-utóbb elhatalmasodik rajtunk. Na most, ami ezt a sűrűséget illeti, azért a János evangéliumból kell megközelíteni. A János evangéliumnak pedig a sűrűsége egy dologban megfogható. Azban, hogy az ige megtestesült, és értünk bűneinkért meghalt. Tehát Jézus identitása a négy evangéliumban ott ragyog legjobban, hogy a názáreti, az örökkévaló Isten második személye. Ezt, ha megragadja valaki, akkor már olvashatja Szent János első levelét. Aztán azért itt nem egy mindennapi megértés kell, mert itt a szeretetről van szó. Na most egy valakinek a szeretetét nem lehet megfogalmazni, de el lehet fogadni. Bele lehet tekinteni a mélyébe. Általában a dogmák olyanok, hát ez egy dogma, hogy az Isten maga a szeretet, olyanok a dogmák, hogy a igazságnak, a dogmának a partjait fogalmazzák meg. Például Jézus Krisztus valóságos Isten, valóságos ember. Tehát, hogyha nem tartod azt, hogy valóságos ember, vége, nem érted. Ha nem tartod azt, hogy valóságos Isten, baj van. De a két part között olyan szakadék van, amit nem lehet kifejezni. Tehát igazában, és hát ez az isteni szeretet is. Aztán ennek a megértéséhez tulajdonképpen nem nagyon sok tanulás kell, meg bonyolult teológia, hanem azt tettem észre, hogy pont az ellenkezője, egyfajta védtelen üresség a szöveggel szemben. Bizonyos szempontból teológiailag műveltnek lenni azt jelenti, hogy sokat tudni olvasni, és mégis semmit se tudni. Olyan védtelenül állni a szöveg előtt. Testvérek, készülve a vasárnapi predikációra, biztos, erről sokat kéne írni, hogy ott olyan események vannak, ami pünkösdi események. Először is nem jut eszembe semmi, és bocsánat, ki az igazság megszabadít titeket? Már unom. Hát ezt a perikópát annyiszor, és nem mond semmit, nem mond semmit. Hát szégyellem magam, uram, de így vagyok. Na most, akkor elkezdek a kommentárokhoz kapkodni. Hát a kommentárok nekem minden gondolatomat szétverik. Azoknak nem itt van a helyük. Tehát minden kiold belőlem. Még kevesebb, még inkább nem lesz hozzá kedvem. Valahol máshogy kellenek a kommentárok. Akkor testvérek, hát akkor imádkozik az ember. Nem megy imádság nélkül. De Istenem, hát szánd meg a híveket. Hát. És akkor olyan érdekes, tudjátok, hogy na elolvasom még egyszer, hogy mégis melyik mondat az, ami egy picit megérint. Nagyon érdekes, hogy van ilyen mindig azért. Hogy na ez, hát ez. És akkor ott mutatkozik a kegyelem. Az olyan, mintha egy sötét városba teljesen elveszel, nincs világosság, és egyszer valami kigyullad egy felirat. Hát akkor arra megyek. Van már fény. De akkor miért érintett ez meg engem? Nagyon érdekes. És egyszer csak észreveszem, hogy miért az én életemben, miért érintett meg ez engem. Még úgy is megérintett, negatíve is van ez, hogy ez az, ami legjobban orba vágja a mai közízlést. Szóval ez az, ami mindennek az ellentét, amit ma gondolunk. Ezzel is érdemes szembenézni. Nagyon érdekes. Na most, akkor itt ezzel killódva, hogy miért érintett meg, egyszer csak a nagy pusztaságban egy kis forrás fakad, és akkor olyan bőséges, hogy akkor meg nem vagyok nyelvileg felkészülve, hogy ezt kifejezzem. Lemaradunk tőle. Egyfajta szegénység kell a szöveggel szemben. Meg túlzottan tele vagyunk önmagunkkal és gondjainkkal minden. A Szent János első levelével kapcsolatban van egy nagy élményem. A Széchenyben voltunk még, most itt voltak a noviciusok, és örülök, hogy valamit felújítottak, hogy Nagybőjbe kétszer ők is éjjel minden héten felkelnek. De akkor minden éjjel felkeltünk 2 órakor. Nagyon kemény dolog. A fiataloknak nem. A fölkelés igen, de megkérdeztem egy orvost. Azok rögtön visszaalszanak, és az újra való elalvás az még egyszer egy mély alvást ad, és gyógyító jellegű. Így gyógyítanak idegbetegeket is, hogy aludt, utána fölrázzák, menjen, és újra altatják. Azt mondja, legegészségesebb. Az más, hogy nem szabad foglalkozni, hogy mi lesz aznap, stb., és ha nem tud visszaaludni valaki, az probléma. És hát ugye az egész provincia azért megdöbbent, hogy ezt miért csináljuk, a noviciusok nagyon belementek, meg is szoktuk. Nagyon csodálatos. Azon nem döbbennek meg, ha valaki a internet hálóján, mint a pók fönnakad, és ott van éjfél után 3-ig. Na mindegy, ez egy más téma. És 1995 lehetett egy éjszakai imaóra, éjfél után 2, és úgy gyertyafénynél. Tudjátok, a modern találmányoknak is éppen most néztem, van ám valami előnye. Mert ugye mi idősebbek vagy, aki már nem olyan, nem úgy lát, akkor mindig ki kell világítani az egészet, és vége az éjszakának. De milyen jó lenne ez a mobiltelefonos zsolozsma, hogy mindenki csak arról nézi, és akkor marad ez a nagy sötétség, ugye? Csodálatos szép volt, testvérek, az a kicsit kirajzolódtak már azok a gótikus ívek, és valami végtelen, kozmikus csend. És akkor az volt az olvasmány, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, a kezünk tapintott, az élet igéjét hirdetjük nektek. Az élet megjelent. Minden mondat egy roppant nagy valóság tömb, ami belezuhant a csendnek a mélységeibe, és nem 2000 évvel ezelőtt írták. Most nekünk mondják. Hallatlan. Az, hogy nem igényel magyarázatot. Nem igényel magyarázatot. Egyébként ezen el kell gondolkodni, hogy a szentségi liturgikus életünkben vannak ilyen mozzanatok, de ez a liturgiának a szentsége, hogy például aki rátekint a fölmagasztalt Isten fiára, ha majd fölmagasztaltatom a keresztet, mindeneket magamhoz vonzok, és aki rátekint Mózes felemelt részkígyójára, az megmenekül, az üdvözül. Nagypénteken reveláció van, a vélumot levesszük, és akkor ez az Isten képe. Mondja a francia költő Paul Claudel, hogy elég nekem az Isten 4 szeg foglalatába. Az utolsó kép az Istenről 5 véres lyuk. És aki most ránéz és megcsókolja, az üdvözül. Most ha megkérdezed, hogy akkor elég egyszer nagypénteken elmenni, ránézni és üdvözülök, ha megkérdezed, akkor kell magyarázat. De ha nem kérdezed meg, igenis, aki rátekintett hittel, üdvözül, pont! Aki segítségül hívja Jézus nevét, üdvözül. Nincs magyarázat. Ha úgy érzed, hogy jó, hát akkor egyszer azt mondtam, Jézusom segíts, akkor üdvözülök, hát akkor kell magyarázat. Érted, testvér? Szóval óriási a liturgia. Ahhoz nem kell magyarázat, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Ezért nagyon nagy felelősség belepiszkálni a misébe. Sose költs bele semmit. Mint egy csavar a gépezetbe úgy működj. A hívek el fognak merülni. Megdöbbentő. Magyarázd meg előtte, tartsunk mi sem magyarázatokat. A zsinat előírja azt, hogy nem csak a szentírási szöveg a homília tárgya, hanem a misének az egész szövege és az összes jele. És a plebánosra lennék, hát akkor nem lehet mindig ugyanazokról az evangéliumokról beszélni 20 évig, tehát ezeket sorba lehetne venni. És nagyon-nagyon megéri, mert ez a legmélyebb tanítás, hogy mindig visszajön az a jel, és egyre gazdagabban. Az Úr felmutatás csöndje. Testvérek, ez, azt mondom, hogy ez az egyháznak a lucidum intervalluma. Így nevezik azt, amikor a bolondok házába az egyik beképzeli, hogy ő Napóleon. És hát akkor megy oda a főorvosul, és fenség. Nem vagyok én fenség, mit beszél? Hát most normális. Az egyházban annyi, az egyházpolitika, az össze-vissza beszédek, az emberi gyarlóság, a tiszta pillanat, a szent mise. Ott lemossák az agyunkat, a szívünket, mindent. Ezért nagyon vigyázzunk, maga a szent mise az nem hitoktatás. És ezt de a magyar papság azért nem tudja, hogy milyen bajban van Nyugat, mert a magyar papság engedelmes nagyjából. Hát én voltam a délieknél, franciáknál, hogy miket költenek bele. És az újabb előírásokat hogy hosszabbítja meg, és abból másztán a misére rá nem lehet ismerni. Tehát itt, és ezt nem tudjuk, hogy milyen veszélyeket jár. De a veszély már ott kezdődött, testvérek, hogy Melanchthon azt írja, hogy mi ugyanúgy misézünk, ahogyan régen. Érdekes, még védekeztek. Mint a katolikusok. Hát mi katolikusok vagyunk, mi ugyanúgy misézünk, csak felhasználjuk a misét, hogy kioktassuk a híveket Krisztusról és az ő tanításáról. Hát nagy baj. Mert nem hittanóra és nem kioktatás. Nem. Ez már elferdült. Még a homília se az egészen. Annak is van egy szentségi jellege. Ezért a régi ritusba legalább a manipulust le kell tenni, mikor megy föl, de legtöbbször a kazulát. És úgy mondja el a beszédet. És újra beöltözik a miséhez. Szóval a szentségi jel, a homília a világ legigényesebb, ezért a legunalmasabb műfaja. A legigényesebb, mert ott azt kell mondani, az a szöveg, amiről szó van, mivel, hogy kapcsolódik ahhoz, amit ünneplünk, és a mindennapi életünkhöz. Hát egy Ágoston tudott ilyeneket mondani. De maga a mise nem arra való, hogy hitoktatás legyen. Na most a kommunizmusban mit csinálna az a szegény káplán? Hát ott találkozott a gyerekekkel, meg az ifjúsággal. Aztán a régi misébe is 12. Pius megengedte, ezt is lehetne még az újba is, hogy missza kommentálta, de nagyon röviden. Például a gyerekeknek, hogy figyeljétek csak, a borba egy csak vizet önt. A bor az nemes ital. Isten, Jézus Krisztus istensége. De ő ember is lett. Jelenti az a kis csöppvíz. És akkor mondja apa. Tehát, hogy de mégsem lehet átalakítani, hogy a természetéből forgatjuk a misét, akkor nagy baj van. Például a mise, vagy a szentségek kiszolgáltatás, azt se kell agyonmagyarázni, a bevezetőket kellene tartani. Azt igen. De amikor maga megy ez, ott nincs magyarázat. Körülbelül 600 embernek adtuk fel a pesti ferenceseknél múlt csütörtökön a szent kenetet. Sírtak az emberek, lelkileg gyógyultak. És maga ez a szöveg bámulatos. És az is van, hogy a nagy irgalmaság szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével, szabadítson meg bűneittel. Hát most gyónni nem kell akkor? De kell, de itt most nem arról van szó. Ez is egy szabadítás. Nem kell mindent megmagyarázni. Mert, no, tehát valahogy ilyen inkább üres lélekkel kell, és Istenre szomjas lélekkel olvasni János evangéliumot, és nem úgy, mint ahogyan kommentálni sorról sorra, ami hát megéri szintén, hanem megragadni a nagy vonalainál. Na most a János evangélium lényegét meg lehet ragadni, Jézus identitása, és az üzenete, és abból kell ezt is majd magyarázni. A János evangélium üzenete nagyon egyszerű, a könyv végén megírja a Szent János. Ugye a 20. fejezet végén, mert utána hozzácsatol még valamit, magyarázza Péter és János sorsát. Az egy hozzáragasztás, mert a szavakból lehet tudni, hogy most befejezte a könyvét. Azt mondja, hogy ezt azért írtam nektek, hogy higgyétek. Kettős pont. Két tétel. Hogy Jézus a Messiás, másik, hogy Jézus az Isten fia. Két tétel. És hogy hívén ezt ekontesz, zoén aionios, örök életet bírjatok. Kész. Örök életetek legyen. A zoé szó, mert van a biosz, az a biológiai életünk. És nem ezt használja, hanem a zoé. Az egy más minőségű élet. És az első főnév, amire oda kell figyelni a prológusban, hogy benne élet volt. És az élet volt az emberek világossága, és ezt hozta. Zoé, nem biosz. 20 fejezet, és matematikailag a 10. fejezet közepén mondja azt, hogy azért értem, hogy életük legyen, és pedig bőségben. Megragadtuk a János evangéliumot. Nem azért írta, hogy legyen egy új vallásunk, van belőle elég. Hanem azért, hogy életünk legyen, ami nincs, amire az ember vágyakozik. Na most, Szent János a levelében, a levelét ebből lehet már megérteni. És ez az a szeretet, hogy nekünk ezt az életet hozta. És hát most kezdjük akkor el. És ami kezdettől fogva volt, írja János, stb. Az élet igéit hirdetjük nektek. A szó, mindenki felfigyel rá, hogy a kezdetben utalás az evangéliumokra. Kezdetben volt az ige. Tehát egy nagy kezdet a megtestesülés. De utalás a teremtés könyvére is. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez a három kezdet összetartozik. Tehát a teremtés, a megtestesülés és az ige hirdetés, amit kezdetben hirdettünk, azt hirdetjük most is. És hát ezek megint átjárják egymást. Ugye Dunscotus emléktettem, hogy a teremtés a megtestesülés erőterébe van. De a megtestesülés meg teremtés is. És azért nem olyan, hogy mondjam én, valamiben hasonlít a mi fogantatásunk Jézus fogantatásához, az, hogy mindegyikben van egy teremtés. Az, hogy egyedül Máriától örökölt Jézus, nem férfi közbejöttével, hanem Mária testéből alkotta meg, ez egy teremtés. Az viszont nem teremtés, hogy az örökké való Isten második személye azonnal ezt lefoglalta. A mi fogantatásunk sem elég, az is tart csodát, mert ott az a természetes, hogy megtermékenyítés, de az nem természetes, hogy ott valaki megjelenik. Azt meg teremti az Isten. És a Szentlélek nem szeret kisebb lángon működni, mint a teremtés. Ahol ő van, ott nem javítgat, hanem teremt. A keresztségbe is. Az a fölemelés egy új életbe. Ugye? És a teremtés és az ige hirdetés. Semmi sem számít, mondja Szent Pál, csak az új teremtmény. Aki az ige hirdetéssel megkért és megkeresztelték. És az ige hirdetés, mint a fogantatás. Azt mondja az Úr Jézus, hogy jó mag az Isten igéje. Tehát nem csak fogalomalkotás, hanem fogantatás. Egy élet bennünk. Ezek a kezdetek már is összefüggnek. Na most, megint csak a János evangéliumát idézi rögtön, vagy a végén, ezért írtam nektek, hogy tudjátok, nektek örök életetek van, akik hisztek Isten fiában. Tehát a János evangéliumot fogja ebbe a levélbe magyarázni, ideológiailag kifejezni azt, hogy milyen az az Isten szeretete, hogy előbb szeretett minket, hogy nem abban nála szeretett, hogy mi szeretjük, hanem ő, hogy a bűneink ellenére szeretett. Ezek nagyon nagy, hogy mondjam én, szellemi megfogalmazásai annak, amit az evangéliumok leírnak. Azt mondja, tudjátok, hogy nektek örök életetek van. Na most, ezt tudni kell. A hitben mi kapunk egy tudást. Az a rengeteg apostázia nem azért van, mert az illető ezt nem tudja. Nem ezen a szinten él. Házasságok, hogy felrobbannak, nem ezen a szinten, így csak vallásosak voltak. Nektek már örök életetek van. Igen. Saját életemnek minden problémája, megoldhatatlansága, van megoldhatatlan. Minden ember életébe. Akinek nincs, az nem lát jól. Mert ha elkezdene például az ellen harcolni, hogy soha rosszat senkiről nem mondja, abban a pillanatban észreveszi, hogy mindig rosszat mond másokról, és nem tudja kiírtani. Márpedig Szent Jakab azt írja, a Szent Jakabnak egyetlen erkölcsi problémája van, a nyelv. És azt mondja, hogy a pokol tüze van benne, és megfékezhetetlen. Tehát abban a pillanatban, hogy mi komolyan harcolunk, ne ijedjünk meg a megoldhatatlanság. Na most ugyanakkor ne tudjátok, hogy nektek örök életetek van. Azon a szinten meg megvan oldva. Nagyon érdekes két dolog. Norvicsi Juliánát, azt hiszem, hogy idézi a katekizmus is. Nincs szentiavatva, egy északi látnok, azt hiszem, skót talán, nem tudom. Norvicsi Juliána. Van egy látomása, hogy az Úr Jézusnak a vére, tehát rengeteg szenny a földön, a bűnt, minden bűnt lát. És egyszer csak az Úr Jézus vére, hogy beborítja a földet, és hogy minden ragyog, és az minden jól van. És fölnevet a látnok. Tehát nem lesz, minden jól van. Ez a mise, ha egészen részt veszünk. Aztán hazamenve látjuk, hogy sok minden nincs jó, sőt, semmi sincs jó. De fölemelkedünk oda, és most képzeljétek el, jött egy nagyon egyszerű ember hozzám, egyszerű, de okos, valamiben le is doktorált, egy faluba él, mélyen vallásos. És külön kérte, hogy most mi hallgassuk meg, senkinek nem mondja ezt el, de nem úgy, hogy titok. Hogy tehát nem, már nem értik meg, azt mondja, úgy se értik meg. Négyszer történt vele, és itt a templomban is. Hogy ő soha nem volt neki ilyen látomás, a hallomás, és azt mondja, most se. Csak elkésett a miséről, és azzal foglalkozott, hogy bosszantotta az, hogy hát miért nem előbb gyűjtem meg, most nem is tudom, hol van. És azt mondja, abban a pillanatban nagyon Jézus szíve képtől olyan nagyon, nagyon jó melegség, olyan vigasztalás jött, és azt mondja, úgy kikapcsolt, és akkor vette észre, hogy hát a misének a felén már túl vagyunk, és se nem állt fel semmi, azt mondja, atya, és négyszer történt meg vele különböző helyeken, és nem tudom, hogy nem merem ezt elmondani, hogy az volt bennem, hogy minden jól van. Ugyanezt a mondatot mondta. És Pilinszky azt mondja, és elfogadja az elfogadhatatlant, hazamenve. De mint hogyha két szinten élnénk. Ez is az imádság. Azért írtam nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Hát még ezt az egy gondolatot, most foglalkozik a bűnnel. Na most, hát örök életünk van. Akkor hogy viszonylik ehhez a bűn? két ellentmondást, vagy ellentmondást veszünk észre a leveleiben, mert azt mondja, hogy tudjátok, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik. Aki Isten született, távol tartja magát a bűntől, és a gonosz nem fér hozzá. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, a világ pedig fetreng a gonoszságban. Tudjuk azt is, hogy Isten fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Isten. Gyermekeim, őrizzük egyetek a bálványoktól, amen. Tehát, aki Istenből született, nem vétkezik. Na most ott ragadjuk ezt meg, ha azt kérdezzük, nem az, hogy ez mit jelent, hanem először, hogy mit nem jelent. És akkor itt segít nekünk. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csapjuk be, és az igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkezünk, hazuggá tesszük őt, és tanítása nincs bennünk, gyermekeit. Azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezett, van szó, szólunk az Atyánál. Jézus Krisztus az igaz. Ő az, aki engesztelő áldozat bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért. Tehát van egy olyan bűn, amelyet a új életet birtokló ember elkövet, és van rá bocsánat. De van halált hozó bűn. Azt nem követi el az Isten gyermeke. Erre megint csak egyedül Newman válaszol. Azt mondja, például ilyen, hogy tudatos emberölés gyűlöletből. Vagy botrányos házasságtörések sorozata tudatosan elvetve minden istenféle parancsát. Azt mondja Newman, igen, Isten gyermekei nem vétkeznek, mert ezt már nem mind Isten gyermeke követi el. Ez az a halálhozó bűn. És van egy sodródás. És a sodródásban már kialszik belőle ez az élet. Most értem meg, hogy miért mondja az Úr és azt Júdásnak, hogy menj és árulj el. Tessék. Most nincs már megállás. Itt nincs már megállás. Tehát az, hogy az elhatározásban sodródás, az, hogy ő gyűlöletből megöli, a megölést azt már nem Isten gyermekeként teszi. És tényleg ez a sodródás az, ami kioltja. Ugyanakkor Szent Ágostontól kezdve talán még korábban tanítják azt, meg hát meg is vagyunk jelölve, a lélekben megmarad az a megjelöltség, hogy Krisztus. Ezért ezeket oda küldték, ezek a nyilvános, botrányos bűnösöket, vagy például megtagadja Krisztus a templom előcsarnokába. Bűnbánatot kellett nekik találni. Tehát Krisztushoz való tartozás jele marad, de természet fölötti élet kialszik belőle. Egy nagyon finom megkülönböztetések, de ez van. És valószínűleg európai, stb., amikor egy ilyen kollektív, vagy elszakadás a bűntől, testvérek, itt nincs megállás. Itt le kell csúszni a végére, és hát a keresztség megjelöltségével kapcsolatban a természetes emberben is van valami, mégiscsak Isten kép mása van. Majd aki életben marad, túléli, az újra kezd. A bűnbánatot tart. Nagyon mély titok. Tehát az a bűn, amelyet, ha hazudik a keresztény, akkor azt mondja, nincs bűnünk minden nap. Rengeteg. Csak a gondolat, egy érzés, az önzésünk, ahogy reggeltől estig, estétől reggelig működik. Szóval, de megbocsátja, oda visszük hozzá. Azonban van olyan, ami kioltja, például megtagadja Krisztust. A sodródás. Menj, és tedd azt, amit elhatároztál. Ezt mondhatta volna Péternek is, ha beszél vele, hogy most már benne vagy a tagadásban, nyugodtan mondd azt, hogy nem is ismersz. De ő ott maradt azért az előcsarnokban. Meg volt jelölve. Tehát testvéreim, ez egy óriási segítség. Egyébként azt mondja a tridenti zsinat valahol, de mondja, hogy senki sem tudhatja, magánkinyilatkoztatás nélkül, de hát az meg mennyire biztos, hogy a kegyelem állapotában van-e. Na most ezzel a zsinat nem ijeszgetni akar, hanem azt akarja, hogy ne én legyek a végső bírám abból se, hanem bízzam az én bűnös életemet a názáreti Jézusra, az Isten fiára. És milyen érdekes, hogy a pogány századosnak a mondatát kell, hogy nem vagyok méltó. Hajlékomba jöjj, de már megyek is áldozni. Tehát aki végleg rendet akar magába tenni, az tudja meg, hogy nem fog tudni rendet tenni. És a biztos akar lenni az üdvösségébe. Krisztusnak kell ezt a nagy ügyünket helyezni. És itt van az a kimeríthetetlen gazdagságú jelenet megint, hogy Simon Jónás fia jobban szeretsz, mint ezek. Jézus nem állít csapdákat, mert ő szeret. És a szeretet nem állít csapdákat. Péterben van a csapda, hogy rámondja azt, hogy nagy igen. Hát úgy vagyunk az utolsó vacsora termében, ahol azon vitatkoztak, hogy ki az első. Hát mi már túl okosak vagyunk, mert már tudjuk ezt a jelenet, azt kellett volna mondani, hogy Uram, én nem tudom, hogy ezek téged hogy szeretnek. De azt se tudom már, hogy én szeretnék téged. Ez a biztonság, hogy igen, jobban szeret, az összehasonlítás. És akkor megkérdezi másodszor, biztos, hogy gondolkodhatod, hát most miért kérdezi már? Hát persze, szeretlek. És a nagyon ravasz a szöveg, a szeretet szót is váltogatja minden. És akkor harmadszor azt mondja, Simon Jónás, szeretsz engem? És akkor háromszoros tagadásra eljött, és azt mondja, Uram, vagyis Isten, te mindent tudsz. Na most, ha vannak olyan csöndek, amiket érezni kell. Te mindent tudsz, én meg már semmit. Ugye te azt is tudod, hogy én szeretlek téged. Ennyire belekapaszkodik Krisztusba. Tehát nem egy elbizonytalan áldás akart lenni a tridenti zsinat részéről, csak arra figyelmeztet, hogy azért, hogy én most a kegyelem állapotában vagyok, azért ezt nem kell nekem 100%-osan megállapítani. Mindig bevallom bűneimet, mindig újra és újra megyek tisztulni, és veszem az Úr testvét, amely azért az is igaz, hogy azért az nem csak jutalom, hanem erő a harcra. Tehát egy hatalmas erő az eukarisztia. Más a halált hozó bűn. Az ősegyház egy-kettőt úgy felsorol, és nem is tudjuk azért, hogy még mi, és ugye arra vigyázunk, ezért kell mindig megvallani bűneinket, mert a végén a kicsit is, a nagyot is kicsinek nézzük, hozzászokunk, előkészül az a fajta lejtő, ami már nem lehet megállni. És azon a lejtőn már, mivel odavíz biztosan, kialszik az Isten gyermek élet. Tehát egy Isten gyermek nem tud gyilkolni. Ezt mondja Newman. Igen. Tehát, amint most már világos, Szent János első levelének nagy témája, üzenete, a híveknek Istennel való ontológiai életközössége az egyházban, amely közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és közösség velünk, mondja.